Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet ebben a nyári hőségben, különösen felüdítő, ahogyan Isten igéje szólt, és szól most is hozzánk. Az Úr védelmez téged, az Úr a te oltalmad jobb kezed felől. Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet. Kegyelem néktek, és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, a mi Úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása. Jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz, ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Szeretett testvérek, hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogyan szól hozzánk a mai újszövetségi ige szakaszból, Pál apostolnak Timóteushoz írt leveléből, az első levél első fejezetének első 11 verséből. Leülve, nyitott szívvel hallgassuk Isten szavát, ahogyan megszólal ezen a helyen. Pál, a mi üdvözítő Istenünknek és Krisztus Jézusnak, ami reménységünknek rendeléséből, Krisztus Jézus apostola. Timóteusnak, igaz fiamnak a hitben. Kegyelem, irgalom, békesség Istentől, a mi atyánktól, és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól. Amikor Makedóniába mentem, kértelek, hogy maradj Efezusban, és parancsold meg némelyeknek, hogy ne hirdessenek tévtanokat. Ne is foglalkozzanak mondákkal és vég nélküli nemzetség táblázatokkal, amelyek inkább vitákra vezetnek, mint Isten üdvözítő tervének hitben való elfogadására. A parancs célja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hídből fakadó szeretet. Némelyek elfordultak ezektől, és üres fecsegésre adták magukat. Törvénytanítók akarnak lenni, de nem értik sem azt, amit mondanak, sem azt, amit bizonygatnak. Mi azonban tudjuk, hogy a törvény jó, ha valaki a törvénynek megfelelően él azzal. És tudjuk azt is, hogy a törvény nem az igaz ellen van, hanem a törvényszegők és az engedetlenek, a hitetlenek és a bűnösök, a szentségtelenek és a szentségtörők, az apa és anyagyilkosok, az embergyilkosok, a paráznák, a fajtalanok, az emberrablók, a hazugok, a hamisan esküvők ellen. És mindaz ellen, ami ellenkezik az egészséges tanítással. Ez pedig a boldog Isten dicsőségéről szóló evangélium, amely én rám bízatott. Isten tegye áldottá az igét a szívünkben. Értek, most hajtsuk meg a fejünket, helyünkön maradva is imádkozzunk. Urunk, hálatelt szívvel köszönjük neked a reménységet, az esélyt, az új alkalmat, amikor magad elé engedsz, hiszen nem természetes dolog ez, mert te szent vagy, mi meg annyi szentségtelenséggel, annyi bűnnel terheltek, de mégis Jézusért, megváltónkért, vérrel pecsételt szent szerelmedért magadhoz engedsz, sőt hívsz, vársz, hogy felszabadíts, hogy meggyógyíts, hogy helyreállíts, hogy megvigasztalj, hogy erőt adj, hogy bölcsességet, békességet, hitet, szeretetet. Áldunk a te végtelen gazdagságodért, és azért a pazarló szeretetért, ahogyan hinted a magot, mint magvető, tudva, hogy nem mindegyik esik jó földbe, mégis küldöd az ígédet, és áldott gyümölcsözés fakad annak nyomán. Így szeretnénk most is befogadók lenni, szeretnénk alázatosak lenni, szeretnénk hódolni, szeretnénk imádni téged, és szeretnénk mindazt elfogadni, amit készítettél a hallható és a látható igében, a fülönkön átérkező üzenetben és a kezünkbe fogható kincsben, a jegyekben. Kérjük, áld meg ezt az úrvacsorás istentiszteletet, és segíts, hogy felüdülve mehessünk el annak ellenére, és azzal együtt is, hogy ebben a nagy melegben nehezebb figyelni, de köszönjük, hogy te mindent elkészítettél, mindent jól készítettél, és mindez megvalósulhat szent lelked által. Jézus Krisztus nevében kérjük, áld meg a kicsinyeket, és áld meg bennünket, hogy a te szabad, a te lelked valóban felüdíthessen minket. Amen. Készüljünk az ige hallgatására, testvérek, és a 210. dicséretet énekeljük. Ó, mely boldog az, ki téged élő igaz egy Istent megismerhet. Fennállva hallgassátok meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk, és amelynek alapján lelkét segítségül hívva üzenetét hirdettem most számotokra. Írva található a már olvasott szakaszban Pál apostolnak a Timóteushoz írt első levelében, az első fejezet, harmadik és negyedik verseiben a következőképpen. Parancsold meg némelyeknek, hogy ne hirdessenek tévtanokat, ne is foglalkozzanak mondákkal, és vég nélküli nemzetség táblázatokkal, amelyek inkább vitákra vezetnek, mint Isten üdvözítő tervének hitben való elfogadására. Foglaljunk helyet. Szeretett testvérek, ahogy megnyílt számunkra ma az új szövetségi ige szakasz, Timóteushoz írt levél, egy olyan levelet olvasunk, kezdünk el olvasni, amelyben egy idősebb apostol a fiatalabb munkatársának írja az egyik utolsó levelét. És számomra az volt a legelső és örömteli hír ebben a levélben, amit újra és újra olvasva nagyon gazdag üzenetet kaptam és kapok belőle, hogy ez a nemzedékek közötti kapcsolódás milyen eszméltető, milyen beszédes, milyen tanító ajándék, hogy tudnélik, egy olyan kapcsolat köt össze egy idősebb és egy fiatalabb embert, amiben példát látunk arra, hogy milyen jól tud ez, ha lehet így mondani, együtt működni, jól tud ez hatni. És azt gondolom, hogy mindazok ellenére, meg azokkal együtt, hogy ők a hátterük tekintetében különböző helyről jönnek, részben etnikai különbség is van közöttük, de korbeli különbség, ahogyan látjuk mindenképpen, de tanulandó, ahogyan hatnak egymásra, ahogyan vezérli őket ugyanaz a cél, ugyanaz az Úr, és ahogyan valóban tudnak együtt működni idősebb a fiatalabbal. Azt gondolom, ez azért nagyon jó hír, mert minden korban, minden korszakban kihívás az, hogy különböző életkorban egymás mellé rendelt emberek hogyan tudnak egymással együtt működni. Hogyan hatnak egymásra, és hogyan hatnak így közösen másokra. És olyan jó, hogy ez Jézus Krisztusban, az ő megváltó szeretetében minden akadály ellenére, vagy minden különbözőség mellett is megvalósulhat, áldott módon, gazdag módon, gazdagító módon. Ő az, aki áthidalja azokat a látszat vagy valós szakadékokat, amelyek megkülönböztetik a különböző korosztályokat, nemzedékeket. Ahogyan láttuk a bevezetőben, Pál apostol szívét betölti, kitölti a Jézus Krisztushoz való tartozás, és a Jézus Krisztushoz való tartozás határozza meg az ő küldetését, és határozza meg azt, hogy mi az, amiben vágya van azokra nézve, akik ott vannak abban a közösségben, ahol az ő fiatal munkatársa is szolgál, de megjeleníti az ő fiatal munkatársát is fiaként, lelki fiaként, úgy szólítja meg igaz fiamnak a hitben. Vagyis vannak ilyen atya-fiúi, apa-fiúi kapcsolatok lelki értelemben is. És nagy szüksége van az idősebbnek, a fiatalabbra, a fiataloknak, az idősebbekre is. Olyan jó, hogy Jézus Krisztusban ezt úgy adja ajándékul Isten, hogy ebből valóban áldás származik. Pál apostol nagyon komoly feladatot bízott az ő munkatársára, korábban elhagyott, talán 5 évvel ezelőtt elhagyott efézusi gyülekezetben, ahonnan búcsúzik az ottani presbiterektől, vénektől, most hátra hagyja ott, arra bíztatja a Timóteust, maradjon ott náluk, és végezze el a szolgálatot ebben a gyülekezetben, ahol bizony komoly dolgokra kell ennek a fiatal embernek figyelnie, és komoly dologban kell helytállnia. És amikor olvassuk a levelet, látjuk, hogy bár személyesen Timóteusnak szól a bátorító intő levél, de az apostol mint egy összefoglalja, és nagyon jól figyel arra, hogy a legfontosabb kérdésekről, a legalapvetőbb kérdésekről átadjon mindent, és a legaktuálisabb, legidőszerű dolgokra adjon feleletet Timóteusnak, segítséget ahhoz, hogy kezelni tudja az ott felvetődött problémákat. És ahogyan olvassuk majd a levelet, látjuk, hogy, és már itt az elején is, hogy az apostol nyilvánvalóan megkülönböztette a hamis dolgokat az igaztól, a tévedést az igazságtól. Ezen a téren az apostol egyáltalán nem lenne úgymond ma, legalábbis a mai korszellem tekintetében korszerű. Ő nem pluralista és nem toleráns, hanem nagyon világosan és egyértelműen fogalmaz igaz és hamis tekintetében. Figyeljétek meg, mit ír. Azt írja, parancsold meg, hogy ne hirdessenek tévtanokat. Ne is foglalkozzanak mondákkal, vég nélküli nemzetség táblázatokkal, amelyek inkább vitákra vezetnek. Nagyon megdöbbentő mindig a Bibliában, amikor ilyet olvasunk, hogy valaki parancsol, vagy valaki parancsra indít valakit, hogy parancsoljon. Hát erről van itt szó. Parancsról ír. Ami igen meglepő sokféle értelemben sokaknak, hiszen talán a parancs a leginkább militánsnak, vagy éppen mondhatjuk így is, hogy legdiktatórikusabbnak tűnő kijelentés, hogy valaki parancsol, ki az, aki parancsuralmi rendszerbe szeretne élni, aki élt ilyenben, aki már részesült ilyenben, érzi, tapasztalta, tudja, hogy mit jelent ennek a nehézsége, a próbatétele, és hogy az ember egyáltalán nem szereti, ha parancsolnak neki. Hogy jöhet valaki egyáltalán ahhoz, hogy parancsoljon? Az autonóm ember, az öntörvényű ember, akinek egyetlen egy törvény diktál a sajátja, nem szereti, ha parancsolnak neki. Hogy mondhatja ki valaki valamiről, hogy az nem jó, az nem legitim, az nem törvényes, az nem helyes. Sőt, hogy mondhatja ki azt, hogy valami téves? Hát nem mindenki maga szabja, hogy mi a jó, mi a rossz, mi a helyes és mi az igaz. Miért kellene másoknak megmondani, vagy kik ragadtathatják el magukat arra, hogy megmondják másoknak, hogy mi a jó, mi a helyes? Azt gondolom, olyan világban élünk, ahogyan akkor is, de ma különös hangsúllyal, ahol ezek mindenkit, minnyájunkat, egyen-egyenként, másként talán, de minnyájunkat érintő kérdések. De kérdés, hogy hogyan? És azt gondolom, hogy érdemes azzal is szembenézni, hogy akár így, akár úgy gondoljuk, lelepleződünk, vagy legalábbis lelepleződik előttünk az, hogy vannak olyan dolgok, amelyek akkor is érvényesek, ha mi nem akarunk tudomást venni róluk, vagy ha nem tartjuk mi feltétlenül fontosnak. Vannak tőlünk függetlenül is érvényes törvények, amik akkor is hatnak ránk, és érvényesülnek, ha mi ezt nem veszük figyelembe. Egy nehéz beszélgetésben voltam az elmúlt napokban valakivel, aki nagyon megdöbbent azon, hogy egy dologról, amelyet éppen a legutóbbi időben változtatott meg valamelyik kormányzat, nem is a mi országunk tekintetében, és az a döntés, amit meghoztak, érintette mégis őket, és ez a döntés nagyon hátrányos helyzetet hozott most, amiben nagyon mélyen érintetté vált. És akkor azzal a mondattal, ahogyan beszélgettünk, kellett egy picit ezt nem is enyhítenem, csak árnyalnom, hogy igen, sajnos így van, a törvény nem ismerete, az nem mentesít bennünket a törvény hatálya alól. Ezt úgy elméletileg, elvileg tudjuk. De amikor a gyakorlattal nézünk szembe, akkor bizony nagyon nehéz problémák adódhatnak ebből. Igen, vannak dolgok, amelyek akkor is érvényesek ránk, ha mi nem tartjuk ezeket feltétlenül magunkra nézve, legalábbis úgymond kötelezőnek, vagy úgy érezzük, hogy mi nem így tennénk. Ugyanakkor más oldalon pedig nagyon megdöbbentő felismerni, és szeretnének egy picit ebben most vezetni titeket, hogy mi magunk is folyamatosan parancsolunk. És egy olyan életet élünk, amiben szüntelen parancsolunk. És hogy illusztráljam, hogy mutassam ezt most be egy nagyon mai, nagyon idézelben tett általános dologgal, talán ezt így kevesen gondoljuk végig, de ez így van, hiszen a legtöbbünknek, akik itt vagyunk, most nem teszteljük ezt készfeltétellel, van telefonunk. Még ha nem is feltétlenül olyan nagyon okos, de mindenképpen működő telefonunk. Vagy van okos is, meg van akár számítógépünk is, de egyszerűsítem, amikor mi bekapcsolunk egy ilyen eszközt, tulajdonképpen parancsot adunk. És amikor valamit megérítünk rajta, parancsot adunk. Parancsot arra, hogy felhívjon valakit megfelelő számok mentén. Parancsot arra, hogy megnyíljon valami, egy felület, ami nekünk fontos információt ad. Parancsot. Parancsot adunk. És ha gondoljuk, ha nem, ez tényleg így van, alá tudják támasztani a nálam sokkal jobban hozzáértő programozók, hogy tulajdonképpen mi felhasználók egy-egy bizonyos dolog érintésével parancsot indítunk el. Hát ez egy egyszerű képlet, ezt most mindenki érte. Naponta hány parancsot adsz ki így? Kicsit úgy gondold végig, kedves fiatal, kedves idős testvérem, hány parancsot adtál ki? És idáig még hagyján. Mi van akkor, ha parancsot nem teljesíti az az eszköz, amely a kezedben van? Na, egy kicsit erre gondolj most mélyebben. Milyen érzések fognak el? Ha azonnal nem teljesül, ha azonnal nem indul, ha nem az nyílik meg, amit szerettél volna, legyél őszinte, tedd a szívedre a kezed, voltál már felháborodott ezért? Ha mégis hogy képzeli? hogy lehet az, vagy nem működik, vagy mit csináljak ezzel. Hihetetlen, hogy mennyire a parancsainknak várjuk a teljesülését. Ezt csak azért hozom ide egy ilyen nagyon egyszerű, nagyon talán mindennapos példával, mert egy picit a másik oldalára is kerülhetünk annak, hogy vajon egyrészt van-e parancs ebben a világban, és a parancsnak vajon mi a következménye ebben a világban. Te hogy gondolod, te hogy éled meg, és te rád nézve hogyan történik ez? Mert hogy valóban mi magunk parancsolunk. De mondok egy másik példát, mindnyáján valahogy úgy érkeztünk ide, hogy valami módon, valamilyen eszközön, vagy akár a lábunkon ide közlekedtünk. A közlekedésünk világában, itt a nagyvárosban is, van egy bizonyos szabályrendszer. Tegnap éppen beszélgettünk erről, együtt utaztunk Andrással, és hát milyen megdöbbentő az, amikor valaki mondjuk úgy megy a járdára egy járművel, idézőjelbe, hogy fogalma nincs, hogy azzal milyen veszélybe sodorja azt, aki ott megy. Mert ráadásul nem is hallható, de ő igen nagy tempóba, sebességgel megy, mindenki ezt is el tudja képzelni. Milyen jó lenne, ha ezeket rendszabályoznánk? Milyen jó lenne, hogyha nem lenne veszély abból, hogy valaki rosszul közlekedik? De most kitágíthatjuk ezt nagyobb eszközökre. És ebben is milyen megdöbbentő. Mások vegyenek figyelembe bennünket, de azért mi a rendszabályokat csak annyira is úgy veszük figyelembe, ahogyan mi ezt gondoljuk. Az Andrássy úton elfognak valakit, aki egy kicsivel többel ment, mint amennyivel ott elvileg lehetne menni. Én leírva is elcsodálkoztam rajta, nem biztos, hogy tökéletesen mondom a számot, 180 km/h az Andrássy úton. Ugye ez egy egészen szép tempó, el tudjuk képzelni. Mennyivel lehet ott menni? Mit tesz az az ember, aki ezt így teszi? Hát azt szokták mondani évkül, hogy van elég pénz, hogy kifizesse, ha megbüntetik. Na de nem erről van szó. Arról van szó, hogy közlekedni, az azt jelenti, hogy figyelembe venni mást, és figyelembe venni a rendszabályt, és megpróbálni úgy eljutni A-ból B-be, hogy ne veszélyeztessek senkit. Mert ez a legnagyobb kérdés, hogy amikor a szabályt, a rendet, a törvényt áthágom, akkor az veszélyes lehet. Lehet, hogy éppen ott akkor nem történik semmi, de benne van ennek a potenciája, hogy abból lehet baj. Lehet bal eset, lehet belőle sérülés, lehet belőle csonkulás, lehet belőle halál is. A törvény áthágása, megszegése az nem egy ilyen opció, hanem annak súlyos következményei lehetnek. És most mindenki kivetítheti ezt. Az élet, a közélet, a saját személyes életünk bármely területére. Testvérem, te elfogadod a parancsokat? Te elfogadod a rendet? Te komolyan veszed azt, ami téged is szabályoz? Pál apostol nagyon megdöbbentő, és mégsem. Nagyon világos és nagyon egyértelmű módon utal arra, parancsolj. Timóteus fiatal vagy, de parancsolj. Parancsold meg, hogy ne tegyék, hogy tévtanításokat tanítanak, mert ezek életveszélyesek. És parancsot ad ki. És Timóteusnak el kell fogadnia, és jó esetben tovább kell adni ezt a parancsot. Maga Jézus Krisztus tanítványai is, emlékezzetek jól, parancsra indulnak el a szolgálatra. Menjetek el, ez a missziói parancs, és hirdessétek az evangéliumot. Ez egy parancs. Sőt, azt mondja Jézus ott, emlékezzetek jól, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek, és megkeresztelve őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden nap. Az Úr az, aki kiad egy parancsot. És a parancsa az élet parancsa. Az élet rendje. Az élet útja. És milyen szomorú, hogy a lázadó ember, az Istennel szemben lázadó ember kezdettől fogva, az Édentől kezdve mindmáig lázad a parancsa a szemben. Pedig a parancs az élet útja lehet. Énekeltük? Boldog ember az, aki az Úr törvényében gyönyörködik. Az a boldog ember. És nem az, aki a bűnösök útján áll, vagy a csúfolók székébe ül. Az a boldog ember, akinek az életét Isten igazítja helyre, és igazítja rendbe. Olyan gyönyörűen fogalmazza meg a missziót, a misszió tartalmát ebben a levélben is Pál, amikor azt mondja, a boldog Isten dicsőségéről szóló evangélium. Ezt sem lehet mondani, milyen gyönyörű ez. A boldog Isten dicsőségéről szóló evangélium. Azért parancsolja az Úr, hogy adjátok ezt tovább, mert a boldog Istennek az a célja, hogy boldog gyermekei legyenek. Nem az a célja, hogy gúzsba kötött emberek legyenek, éppen ellenkezőleg felszabadított, kiszabadított, boldoggá tett gyermekei. A boldog Isten dicsőséges evangéliuma, és dicsőségéről szóló evangélium. Mert a boldog Isten dicsősége az az emberi lét legnagyobb és legcsodálatosabb élettere. Olyan, mint az oxigénnel teli hegyi levegő, amiben ott vagy, és beszívva a tüdőd is tágul, és az élet forrása jelenik meg, vagy mint a halnak a víz, ahol az élet tere van. Az Isten dicsősége ilyen számunkra. És mi hogy vagyunk? A bűn miatt, a lázadás miatt? Hiával vagyunk az Isten dicsőségének, ezt mondja Pál a római levélben. Hiával. És ez a hiány, ez annak a súlynak, mert az a szó, amit az Ószövetség jelöl a dicsőségre, azt jelenti, hogy kábót, hogy súlyos, hogy igazán hangsúlya, hogy valóban értéke van. Ennek a hiánya az életünkben súlytalanná tesz bennünket, üressé tesz, hiába valóvá. A boldog Isten dicsőségéről szóló evangélium. Ezt mondja Pál, ezt bízta rám az Úr, ezt bízta ránk, ezt ad tovább. Olyan szépen mondja ebben a levélben majd ugyanerről, hogy ez drága kincs, ez az igazság, ez az egészséges tanítás. Olyan szépek ezek magukról, ezekről is érdemes lenne beszélni, kifejteni, de együtt gondolkodni veletek. Igazság, drága kincs, egészséges tanítás. És ezek előtt általában határozott névelő van, ami azt jelenti, hogy ez egy mérték, amihez lehet mérni minden egyebet. Timotosnak arra kell figyelni, és arra kell figyelmeztetni, hogy ettől ne térjenek el a gyülekezetben lévők. Ne legyen talmi, értéktelen, ne legyen hamis, ne legyen beteg tanítás közöttük, ami nem visz előbbre, hanem olyannak telje meg a szívük, ami drága, ami igaz, ami egészséges. Ez, amit Isten az ő evangéliumában ad nekünk. Vagyis arról beszél Pál is nagyon határozottan, ha rosszul is hangzik ezt talán néhányaknak manapság, rendkívül konzervatív, ő az igazsághoz ragaszkodik szeretetben. Az igazsághoz, a mértékhez, az Isten által adott jó rendhez, ami az evangélium felszabadító erejében jelenik meg. Vagyis azt mondja, nem igaz, hogy mindenki a maga igazsága szerint élhet és taníthat. Újra mondom, olyan lenne ez, mintha mindenki a saját szabálya szerint élne, járna a közlekedésben. Ennek súlyos következményei vannak. Amikor valaki gépjármű vezetői engedélyt szerez, meg kell értse, tanulja, és aztán majd alkalmazza a közlekedési rendszabályokat. Meg kell, hogy ismerje. Akkor van esélyünk arra, hogy megfelelő módon közlekedve A-ból B-be érünk. Ez egyszerű, világos képlet. Ezt mindenki tudja, de milyen furcsa, hogy lelki értelemben olyan kevesen akarják beismerni és alkalmazni. Pedig ez szellemi és lelki értelemben is igaz. A József Attila által megfogalmazott vágy egy valódi beteljesülése történik meg Jézus Krisztusban. Emlékszem, amikor először olvashattam ezt a versét, a Levegő című versét, bizonyára sokan ismeritek, jöjj el szabadság, teszülj nekem rendet, jó szóval is oktasd, játszani is engedd szép, komoly fiadat. Micsoda vágy ez? Aztán, hogy ő hogyan látta, meg mit gondolt emögött, meg hogyan volt ez? Ez egy külön történet. De a vágy, az bárcsak bennünk is így lenne. Jöjj el szabadság, teszülj nekem rendet, jó szóval is oktasd, játszani is engedd szép, komoly fiadat. Jézus Krisztusban eljött a szabadítás, és eljött a szabadság. Ő benne valóban, és vele együtt a miénk. Ez a szabadság valódi rendet szül. Ez a szabadság felszabadít gyermeki szabadságra, és komoly élet felnőtt korra segít. Ez a rend, és jó szóval oktat, igaz beszéddel, egészséges tanítással. Ez benne beteljesült. Milyen csodálatos ez. Ha benned is ott van ez a vágy, akkor ezt megtapasztalhatod. Isten minden szava, szín igaz, és ezen keresztül Isten téged jó irányba visz.
arra inti Pál Timóteust és rajta keresztül az ott lévőket, hogy ismerjék fel a beteg tanítást, az egészséges tanítás ellenében. Mi az egészséges tanítás egyik világos ismertetőjele, és alá szeretném ezt nagyon húzni most számotokra. És úgy szeretném, ha ez ott maradna a szívetekben. A végén újra ismétlem majd. Figyeljétek meg, olyan gyönyörűen mondja, ezt idéztem fel. Hogyan ismerhető fel? Úgy, hogy az Isten üdvözítő tervének hitben való elfogadására indít. Isten üdvözítő tervének hitben való elfogadására indít. Az az egészséges tanítás, ami erre indít, ami erre késztet. Sok üres beszéd helyett erre érdemes vezetni mindenkit, hogy felismerje Isten üdvözítő tervének hitben való csodálatos lehetőségét, amit elfogadhat. Üres beszéd, tévtanok, mondák, vég nélküli leszármaztatások, viták, fecsegések, ezt olvassuk, ezek jelentek meg ott Efezusban, abban a közösségben is. Ezek hiába valók, ezek eltérítenek, ezek értelmetlenek, ezek időrabló dolgok. Fölösleges dolgokba belemerül valaki, és ezekkel foglalkozik, ahelyett, hogy Isten üdvözítő tervének a felismerésére jutna el. Lehet, hogy izgalmasnak tűnnek ezek az érdekes dolgok, de valójában céltévesztések. Amikor ahelyett, hogy azzal foglalkoznánk, hogy felismerjük Isten csodálatos, hatalmas üdvtervének, amelyet a világ kezdete előtt és a világ korszaka utánra megtervezett, előkészített, elkészített és számunkra megbizonyított és leírt, ezt megismerjük, ehelyett foglalkozunk minden egyéb fölösleges dologgal. Ez nagyon komolyan és pontosan segít bennünket fókuszálni, arra összpontosítani, ami a lényeg. Isten üdvözítő tervének hitben való felismerése és elfogadása. Ez a legfontosabb. Ha ezt foglalkoztat, a legfontosabb dolog foglalkoztat az életben téged. Minden nélkül, vagy ettől elvonatkoztatott dolog tulajdonképpen hiába való, mulandó. Gondolj arra, hogy mi van akkor, amikor alkalom kínálkozik a kommunikációra, hogy egyszerűsítsük, lépten nyomon lehetőség van arra, hogy valahogy megnyilvánuljunk. Miről szólnak a megnyilvánulásaink? Mire indítanak másokat a megnyilvánulásaink? Esetleg arra, hogy mi a mi leszármazásunk? Most akkor hogy mondjam így a nemzetség táblázatokat, hogy én honnan jövök, milyen vagyok, milyen körülmények között, és én ezt be tudom mutatni most már a világ minden pontjára, azokkal a videóimmal, hogy na én ilyen vagyok, így nézek ki, ez a hátterem, ezt tudom, ezt csinálom. Ezek a kommunikációs felületek. Én. Megmutatom, hogy ki vagyok, honnan származok. Vagy esetleg valami van, és én azt kommentelem. Én arról elmondom a véleményemet, mert én aztán pontosan tudom, hogy mi az igazán fontos és jó. Bennem van egy közlési vágy, én majd megmondom, annak a tudatában én biztosan jól tudom, vagy biztosan jobban tudom, mint a többiek, és odaírom a kommentemet, a véleményemet. Megnyilvánulok, kommunikálok, ó, ez a világ tele van ezzel. Mert én aztán tényleg jól értékelem és érzékelem a dolgokat a saját benfentes módomon. Vélemény vezérré kellene, nem? Vagy akár válhatok azzá, aki mindig nagyon pontos válaszokat adok, micsoda lehetőség, és egyben micsoda kísértés ez. Vagy csak egyszerűen hajlamom van arra, hogy vitát kezdeményezzek, vagy gerjesszek. Esetleg izgalmas dolog bármely módon fecsegni egy kicsit, másokat értelmezni, pletykálkodni. Ó, távol van ez tőlünk. De nézzünk bele egy kicsit a világba, meg a magunk szívébe. Igazán felmérjük, hogy amikor kommunikálunk, az mire indít másokat? Pál nagyon világosan azt mondja, hogy azt téveít el, amely valóban inkább vitákra vezet, mint Isten üdvözítő tervének hitben való elfogadására. Vagyis azt mondja Pál, hogy olyanokra figyeljetek, amelyek Isten üdvözítő tervét tárják az emberek elé. Na arról beszéljetek. Na arra fókuszáljatok. Nincs sok időnk. az emberek nem ismerik, hogy mi az Isten üdvözítő terve, de mi elmondhatjuk. Mi itt vagyunk, és átadhatjuk a legfontosabbat. Mert tudod, amikor eljön az utolsó pillanat, és nem tudod, mikor jön el, akkor nem fog számítani semmi, amiről beszéltél. Csak kizárólag az, hogy mit értettél meg Isten üdvözítő tervéből Jézus Krisztusban. Hogy megértetted-e a szabadító szabadításának üzenetet. Ez az egy fog számítani. És nem mindegy, hogy emberek körülöttünk hallhatnak-e erről. És hogy sumázza Jézus Krisztus parancsát, nagyon érdekes, Pál így mondja, mit ír a levélbe vezetőjében. A parancs célja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet. Figyeljétek, ez felel meg a boldog Isten dicsőségéről szóló evangéliumnak. Ez felel meg az üdvözítő terv megértésének. Mert szeretetből van, és szeretetre van. Isten öröktől fogva való, örökké tartó szeretetéből fakad, és hogy itt a földön már szeretve légy, és szeretni tudj, erre indít bennünket. Ez a legfőbb parancs. A boldog Isten dicsősége jelenik meg az örömhírben, ami tiszta szívet, jó lelkiismeretet, képmutatás nélküli hitet szül bennünk, amiből szeretet fakad, szeretet urunk és egymás iránt. Éppen ezért minden, ami ezzel szemben megjelenik, arra mondja Pál, insd, parancsold, hogy ne tegyék, ne forduljanak e felé. Minden, ami ezzel ellenkezik az egészséges tanítással, az kivetendő. Figyeljétek, mit sorol el, újra hagy olvassam. A törvény nem az igaz ellen van, hanem a törvényszegők és az engedetlenek, a hitetlenek és a bűnösök, a szentségtelnek és a szentségtörők, az apa és anyagyilkosok, az embergyilkosok, a paráznák, a fajtalanok, az emberrablók, a hazugok, a hamisan esküvők ellen, és mindaz ellen, ami ellenkezik az egészséges tanítással. Vedd majd elő újra, és olvasd el tételesen. Törvényszegőkről van itt szó, akik nem akarják elfogadni az Isten rendjét, parancsát. Olyanokról van szó, akik engedetlenek, hitetlenek, céltévesztők, szentségtelenek, szentségtörők, vagyis Isten ellen rázadók, akik egyben emberek ellen is lázadnak, hiszen apa és anya gyilkosok, embergyilkosok, paráznák, fajtalanok, emberrablók, hazugok, hamisan esküvők. Tudjátok, ez a két kőtáblának szinte minden egyes igéje. Különös mélységben kibontva. Az első kőtábla az Istennel kapcsolatos kérdések, a második az emberekkel kapcsolatos kérdések útmutatásait tartalmazza. A 10 parancsolat igéi. Abszolút időszerű mindez. Csak nézz bele egy kicsit. Nézz bele, mint a tükörbe, hogy az emberek hogyan élnek. Hogyan akarnak élni? Hogy mi jellemzi őket? Hogy itt csak tételesen, ha csak egyikbe, másikba belegondolsz, mennyire valós ez, amiről Pál ír ma is. És ugyanekkor, amikor látjuk ezeket tételesen felsorolva, láthatjuk Jézus Krisztus egyetlen parancsát, amiben mindez helyreáll és minden elkötelez. A parancs célja a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet. Ez vezet jó irányba. Isten üdvözítő tervének hitben való elfogadására. Hiszen ebből ismerik fel a körülöttünk lévők, hogy ki a mi Urunk, a bennünket kegyelmes szeretettel szerető Isten, Jézus Krisztusban, a szabadítóban, a megszentelő Szentlélekben, hogy szerethetünk. Szerethetünk. Szerethetjük őt, szerethetjük egymást, sőt még az ellenünk törő ellenségeinket is. És képviselhetjük számukra a legfontosabbat, hogy felismerjék Isten üdvözítő tervét, és hitben elfogadják. Ez a mi küldetésünk. Erre kell fókuszálnunk. Erre kell figyelnünk. És amikor megnyilvánulsz, amikor az életed akár szavakban, akár írásban, akár gesztusaidban megnyilvánul, figyelj arra, hogy ez vajon segít abban, hogy Isten üdvözítő tervét hitben elfogadják a körülötted lévők. Mert ez a célja, hogy a szereteted által, a szeretettel, magával az örökkévaló Istennel találkozzanak, és benne a szabadítással, a gyógyulással, a helyreállítással. Adja Isten, hogy ez a küldetés a miénk is legyen, és bátran vállaljuk a parancsot, és örömmel engedjünk felszabadult szívvel a mi Urunknak. Úgy legyen. Amen. Gyertek, imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyi édesatyánk, hogy a mi emberi terveink, szándékaink, vágyaink felett felragyogtattad egyszer Jézus Krisztusban a te üdvözítő tervedet. És megismerhettük azt a szeretetet, amely annak ellenére, hogy mi ellene törtünk, hozzánk jött le Jézusban testet öltve, hogy belehaljon a mi lázadásunkba, szeretetlenségünkbe, kegyetlenségünkbe, és kiárassza a te kegyelmedet, szereteted. Áldunk téged ezért a hatalmas csodáért, és hogy ezt az egész teremtett világot, amely megromlott, te nem hagyod végképp elveszni, hanem helyreállítod majd az új ég és az új föld világában, ahova bennünket is meghívtál, mint gyermekeidet, megváltottaidat, megszabadított, boldog gyermekeidként. Köszönjük neked ezt a tervet, és köszönjük, hogy erről hírt adhattak nekünk azok, akik már részesei voltak. Urunk, tégy bennünket alkalmassá arra, hogy mi is, amikor megnyilvánulunk, amikor megszólalunk, amikor neked a boldog Isten dicsőségéről szóló evangéliumnak az átadásában részt vállalunk, akkor tudjunk erre mutatni, hogy fölösleges fecsegések, viták, fölösleges mendemondák, fölösleges emberi leszármazások ne gátolják, ne akadályozzák annak az útját, hogy mások megismerhessék a te tervedet. Használj fel ebben bennünket, kérünk, és szenteld meg a mi személyes életünket, gyülekezetünket, egyházunkat, hogy ebben a világban ilyen módon lehessünk a te hírnökeid, tanúid. Kérjük ezt Jézusért, megváltónkért, aki így tanított hozzád imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten kegyelme legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik, ami Urunk Krisztus Jézust.